Mindenkit szeretettel köszöntök, de az egyik legnagyobb téma kerül ma sorra, hogy a magyar költészet mit tud mondani a szeretetről. Azt mondja Rilke, a németek nagy költője, hogy van-e jogunk egyáltalán nekünk beszélni a szeretetről. Azt mondja a Pilinszky János, a magyarok nagy költője, az ember itt kevés a szeretetre. Lehet itt a szeretetről még érvényesen, hitelesen beszélni. Magát a szót is lejáratták, a tartalmát is lejáratták. A mi korunkban a szeretet az inkább csak szavakban létezik, és különböző éves ünnepségeken, mint ugye a karácsony. Mit tud mondani a szeretetről a magyar költész? Hát először egy 17 és fél éves költőre figyeljünk. 17 és fél éves volt József Attila, amikor a Tél című versét írta. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, s ami új, meg épp, gyermekjátékot, ó boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földiét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város a berek, fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget, azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. 17 éves gyerektől azért ez egy nagyon nagy vers. 50 évvel később írja, 1972-ben Pilinszky János azt a rövid versét, hogy az ember itt kevés a szeretetre. Elég, ha hálás ezért, azért, egy szóval mindenért. Két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik hozzám tartozik, a másik elhelyezhetetlen. Ezzel a két rövid verssel nyitnám meg a magyar költőknek a szeretetről szóló megnyilatkozásait. Látni fogjuk, hogy nagyon sok költőnk sokat küszködött ezzel a kérdéssel, mint hogy mi is az egész életünk során, hogy mi az igazi szeretet. Nem a hamis szeretet, nem a szavakban, csak szavakban megnyilvánuló szeretet. Mi az a valódi szeretet, amiről a Biblia a szeretet himnuszát mondja? A szeretet himnuszának is ugye három része van az első Korintusi Levél 13. fejezetében, és nem véletlenül kezdi Pál apostol az első részt az, hogy mi nem szeretet. Mi a hamis szeretet? Embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólni, odaadni testünket, szétosztani a vagyonunkat a szegényeknek, és közben pedig ezek csak látványosságok. Ezek csak reklámok, de nem igazi szeretetből fakadó cselekedetek. Az igazi szeretet az az érdek nélküli, és a méltatlanok iránt is megnyilvánuló figyelem. Ugye a kereszténység hozott be egy szót, a Biblia hozott be egy szót a világtörténelemben, ez az agapé kifejezés. Az agapé annyit jelent, ha szó szerint lefordítjuk, hogy a méltatlanok iránti szeretet, a meg nem érdemelt szeretet, mert szeretni a barátainkat, szeretni a hozzánk közel állókat, ez természetes, de szeretjük-e azokat, akiket lenéznek, akik nehéz sorban vannak, akik nehéz típusú emberek is, akiktől mindenki elhúzódik, szeretni azokat az embereket, akiknek talán nincs sok szeretet kapcsolatuk ezen a világon. Szóval... nagyon nagy kérdéskör ez, és mondom, a magyar költészet viszonylag bővölködik ezekben a megnyilatkozásokban. Először én mindig Petőfit szeretném említeni. Petőfinek van egy nagyon érdekes verse, 1848. március végéről, ennek a versnek ez a címe a Királyokhoz. Petőfi ebben a versben szembeszáll egy olyan jelenséggel, ami azóta is nagyon elterjedt jelenség, hogy az ember nagyon sokat szeret beszélni a szeretetről, sőt, szeret olyan jelzőket találni, amelyek bebiztosítják a szeretetet. Ilyen volt a Habsburgok uralkodása idején, nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy Magyarországon a Habsburg uralkodókat csak így lehetett említeni, hogy ők a szeretet királyaink. Tehát ők a szeretett királyaink. És amikor Petőfi erről verset ír, és a refrénye mindig ez, hogy bármit mond is a szemtelen hizelgés, nincs többé szeretet király. Ugye, amikor kiejtjük ezt a szót, hogy szeretet, akkor joggal várunk valamiféle elismerést, vagy valamiféle főhajtást, és ezt tömegmanipulációra is felhasználták, és Petőfi egész hosszú versét nem idézem, csak a második versszakot, azt mondja, szeretet. Ha ezt a szép virágot tövestül kitéptétek ti rég, mondja a Habsburgoknak. Szeretet, ha ezt a szép virágot tövestül kitéptétek ti rég, s kidobtátok azt az országútra, s ott átment rajta szekérkerék, amely megtört esküvésitekkel, megterhelten világszerte jár. Bármit mond is a szemtelen hízelgés, nincs többé szeretet király. Ugye Petőfinek rendkívül hálátlan volt a feladata, mert egy ilyen igazságot szerető és igazságot osztó ember, amikor a szeretetről beszél, azt mondják, hogy nem is hangzik jól az ajkán, és hogy lázít meg a fejedelmek, meg a királyok ellen viszi az embereket, hát hol van itt a szeretet? És azt mondja Petőfi, hogy igen, a szeretet szavával visszaéltek az emberek, mert a királyokat úgy elfogadtatni, hogy ő a mi szeretet királyunk. A szómágia az egyik leggonoszabb fegyvere az emberiségnek. A vallás területén is mind a mai napig nagy erővel alkalmazzák. Ilyen például ez a szó is, hogy anyaszent egyház. Anyaszent egyház. Mindenkinek mondanám, hogy ilyen szó nincs a Bibliában, pedig még a Biblia fordításokba is befészkelte magát. A Bibliában ez a szó, hogy anyaszent egyház, egyszerűen csak ennyi, hogy eklészia, eklézsia. Az eklézsia pedig csak ennyit jelent, hogy a világból, az önző világból kihívott emberek közössége. Ezt, hogyha már valamivel le akarják fordítani, akkor úgy lehetne lefordítani, hogy kihívott a közössége. Vagy ha régi szóval, hogy egyház. De elé tenni, hogy anya, hát mindenki szereti az édesanyját, meg általában az anyákat. Szent, hát ami szent, hát a szent. Anya szent egyház, és egy szómágia. És mondom, ezzel nagyon sok embert a szeretet nevében tudnak irányítani. Ahogy mondom, a királyság idején ezzel a kifejezéssel, hogy szeretett ki, ami szeretett királyunk Ferenc József. Ami szeretett királyunk. Most ezután ki mer bármi kritikát mondani erre a királyra. Az én szeretett királyom Ferenc József, hát akkor mind a mai napig még a sörünket is róla nevezzük el. Ez egy nagyon súlyos probléma az emberiség történelmében. Tessenek utána nézni, ezt úgy hívják, hogy szómágia. A mágiával egyébként is sok embert elbolondítanak, de a szómágiával élnek ma a politikusok, az előadók, akik a tömegekre akarnak hatni. Egy másik költőt idézek ezután, aki az életében megint csak sokat küzdött ezzel, hogy mi az igazi szeretet. Hárman voltak testvérek, az édesapja a gimnáziumi főigazgató volt, és az édesanyja is egy csodálatos otthont varázsolt köréjük, de ez a költő az egész életében küszködött ez, hogy mi nevezhető szeretetnek. Három versét idézem Kosztolányi Dezsőnek. Az első versének ez a cím, hogy szeretet, és 1928-ból való. Mennyi ember van, mennyi nő és férfi, akit szeretek, rokonszenves bolti leányok, kereskedő segédek, régi és hű cselédek, lapkihordók, csöndes munkás írók, kedves tanárok, kik vesződnek a kisfiammal. Találkozunk mi olykor-olykor, megállunk, szemünk összevillan, s én még maradnék tétovázva talán, hogy elmondjam ezt nékik. Mégsem beszélek, mert csak a részeg aggastyánok, spulyák fecsegnek. Ilyesmiről szólni nem ízléses, meg aztán nincsen is időnk. De hogyha majd meghalok egyszer, s egy csillagon meglátom őket, átintek néki kiabálva, hajrázva, mint egy gimnazista, lásd, téged is szerettelek. Érdekes egy verse. Nincs időnk most nekünk erről fecsegni, hogy most szeretlek téged, meg időnk sincs rá, semmink nincs rá. De ha egyszer meghalunk, akkor az egyik csillagról a másikra átüzenünk, hogy akár boltilány voltál, akár kereskedő segéd, akár tanár, akár kicsi nagy, téged is szeretelek. Tehát, hogy itt tulajdonképpen van egy szűk köre az ismerőseinknek, akikkel fél szóból is megértjük egymást, akikkel kedveljük egymást, és akikkel szeretjük egymást. Másik versét Kosztolányi szintén ebben az évben írta, ez egy szabad vers, érdekes vers lesz, nem mindig tetszenek ilyennel találkozni, a címe is érdekes, vágy eltévedni. Tehát vágyom arra, hogy tévedjek el, vágy eltévedni. Én már unom azt, hogy azért szeressenek, mert én vagyok. Más az én vágyam. Eltévedni éjszaka a sivatagban, mint a mesében. Menni a sűrű sötétben, egy kis fényjel után, benyitni egy házba, hol lámpavilág ég, s vígan lakomáznak. Várni, amíg kínálnak, letelepedni rakott asztalukhoz, étlen és szomjan, csak mint kósza vándor, ismeretlen senki, valaki, kinek a saruja csupa por. Azután vigyázni, hogy nézi a gazda lassan evő szájam, gyorsan ivó torkom kortyait, a kezem, mozgó kezem árnyékát, s megderülő arcomat, oly jó szeretettel gyönyörködve bennem, mint egy kutyában. Tetszenek érezni ezt a verset? Azt mondja, hogy a világban mindenki biztosít bennünket a szeretetéről. Ez olyan unott világ, ez a civilizált világ, ez olyan nagyon udvarias és nagyon a látszatra ügyelő világ. De szeretnék egyszer eltévedni, betérni váratlanul csak egy kis lakba, ahol engem nem ismernek, de ahol enni, inni adnak elém valamit, és a gazda rám néz, és megérezni a másik emberben azt, hogy akkor is szeret, ha eddig nem ismert, akkor is szeret, ha most idegen vagyok neki, tehát, hogy úgy szeret, mint egy befogadott kutyát a házába. Ez is ugye, ez a vers is önmagában tiltakozás az ilyen udvariassági szeretet, meg egy ilyen csak karácsonykor szeretjük egymást, meg a szeretet ünnepét, tehát, hogy lehet szeretni az idegent, lehet szeretni a váratlanul hozzánk betoppanót, lehet szeretni, mint egy kutyát, tehát a kutyát állítólag szeretik az emberek meg az állatokat, de az embereket ugyanígy szeretik az emberek. De a legérdekesebb verse Kosztolányinak, ezt 1920-ban írta, a verés. Ez a cím, hogy verés. Nagyon meghökkentő vers lesz, már előre is fölhívom a figyelmet. Lényegileg arról fog szólni a vers, hogy nem azok szeretnek, akik szirógatnak, hanem azok szeretnek bennünket, akik vernek. Mert akik szirógatnak, simogatnak, ki tudja, hogy miért. Ki tudja, hogy miért mutatják ezt. De akik vernek, akik megmondják az igazat, szemünkbe mondják, hogy mi a problémájuk velünk, Ott nagyobb szeretet van, majd ha meghallgatjuk a verset, utána vonnám le a következtetést, nem akarok senkit se befolyásolni. Kosztolányi Dezső verés. Hogy vertek engem, kisfiam, nőm, kiket szeretek, édesek? Ti rólatok dalol ma lelkem, mely csupa jaj és csupa seb. Ha sírsz, fiam, halvány sírással versz engem, és ütöd, urad, én asszonyom, ha tompa délben a hőmérőd lázat mutat, akik gyűlöltek, mindig adtak, ők a szelidek és a jók, de görcs nekem, halál a jóság, és keserű és fáj a csók. Mert vertem, akiket szerettem, s kiket szeretek, vernek ők. Mostan sötét kezüket áldom, áldottak a nagyon verők. Így még csak az Istent szerettem kisgyermeki bús éjeken, ő vert ilyen kemény ütéssel, a nagy, a vak, a végtelen. Ja, én tudom, hogy nem mulatság szeretni, és nem heverés. De most tudom, szeretni szörnyű, szeretni az, verés, verés. Verjétek életem kegyetlen, amint sose vert a harag. Verjétek értetek kiáltó, könyvtől fuldokló szájamat. Én nem panaszlom, hogy szerettem, s hogy szeretni fájt nagyon. Verjétek a jobb és bal arcom, szívekkel verjetek agyon. Kedves hallgatók, egy nagyon érdekes vers. Nem mindent mond ki, amit én most ki fogok mondani, de remélem senki nem érzi majd erőltetésnek, mert a verset akkor értjük meg, ha tényleg végig gondoljuk ezt a dolgot, és itt is siet segítségünkre a Szentírás. Mert a Szentírásnak egyik legnagyobb tanítása, hogy nem az szeret, aki a másik embert csak szereti. Csak szeretet nincs. A csak szeretet nem szeretet. A szeretet mindig akkor igazán szeretet, ha igazsággal párosul. Így önmagában ez, hogy szeretet, ez így nem létezik. Az igazságos szeretet az igazi szeretet. Ami nem igazságos szeretet, az hazugság. És a példabeszédek könyvében vannak ilyen igék, hogy aki nem feddi meg a gyerekét, gyűlöli a fiát. Aki szereti, megkeresi fenyítékkel. Ennek a mélységébe megy le ez a vers. Naponként láthatjuk azt, hogy az emberek úgy akarják kifejezni a szeretetüket a másik iránt, családban is, munkahelyen, általában az életben is, hogy nem mondják meg az igazat a másik embernek. Azt mondják, hogy ezt úgyse viseli el. Vagy hogyha elmondjuk az igazat, meg fog haragudni ránk, és meg fog gyanúsítani, hogy nem szeretjük. Mert nagyon sok ember erre így reagál, hogyha valaki neki megmondja az igazat, és mégpedig szépen mondja meg az igazat. Jó stílusban, kellő modorral mondja meg az igazat, de az emberi természet annyira tiltakozik a bírálattal szemben, annyira tiltakozik egyáltalán az igazmondással szemben. Sokszor idéztem önöknek Pascalnak a híres kijelentését, a Pascal gondolatok 100. gondolata ez, hogy az emberi természet két dolgot nem tud elviselni. Az egyik, hogy megmondják neki az igazat, a másik meg, hogy ő mondja meg másnak az igazat. Mind a kettő ellensége az emberi természetünknek. Ha nekünk, mondom, valaki szépen, udvariasan valamit a tudomásunkról, hogy nézd, ez nem helyes, ez nem így van, ezt nem jól gondolod. Lehet, hogy mi is udvariasak vagyunk, és nem kelünk ki magunkból, aztán nyelünk egyet, elmegyünk, és azt az embert egy kicsit a szívünkből kitesszük. Vagy hogyha nekünk kell megmondani valakinek az igazat, hát hányszor találkozunk ezzel, az emberek azt mondják, hogy én mondjam meg az igazat. Most én mondjam meg, rossz ember leszek akkor. Hát mondjam meg más. Meg majd megmondom máskor. Azt mondom, majd megmondom máskor, annyira felgyülemlik bennünk sok keserűség, meg úgy érezzük, hogy méltatlanság, és aztán egyszer kitörünk, és akkor nem helyesen mondjuk meg az igazat. És ez egy nagyon sok rossz tapasztalat fűződik ehhez, tehát itt azért nagy ez a Kosztolányi vers, mert rátapint a szeretettel kapcsolatos elgondolások legmélyebb pontjára, és ez pedig az, hogy szeretet nincs igazság nélkül. Ezt nagyon meg kellene jegyezni. Szeretet nincs igazság nélkül. Ezért olvassuk a János evangéliuma első fejezet 14. versében, János 1.14-ben, a Bibliának egy legnagyobb igéjét, hogy Jézus Krisztus teljes volt, szeretettel és igazsággal. Nem csak azt mondja, hogy Jézusban tökéletes volt a kegyelem, a megbocsátás, a szeretet, hozzáteszi, és igazsággal. Amikor például Jézust elismerték, Máté evangélium a 21. fejezetében olvassuk, hogy az ellenségei, amikor elismerést mondtak Jézusról, azt mondták, Mester, mi tudjuk, hogy te igaz ember vagy, mert az Isten útját igazán tanítod meg, és emberek személyére nem nézel. Mert Jézus úgy képviselte szeretettel az igazságot, hogy bátran, őszintén, tudomására hozta az embereknek a fogyatékosságaikat, amik meggátolják abból, hogy előrelépjenek. Ezért mondhatja Pál az Efézusi Levél 4. fejezet 15. versében, most a szeretetről szóló legnagyobb bibliai kijelentéseket fogom önöknek idézni, Efézus 4.15-ben ezért mondhatja Pál apostol, az igazságot követvén szeretetben mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a feje Jézus Krisztusban. Tehát a Biblia nagyon világos, világosan, hajszál pontosan érzékelteti, hogy az igazság nélküli szeretet az nem szeretet, az becsapás. Mások becsapása is, önmagunk becsapása is. Azt mondjuk, hogy mi szeretjük a másik embert, mert kíméletesek vagyunk, nem hozunk a tudomására bizonyos dolgokat, magunknak se akarunk rosszat, hogy a másik ember rosszba legyen velünk. Tehát a mi szeretetünkről nagyjában egészében igaz az az újabbkori mondás, hogy majom szeretet. Majom szeretet. A mai világban a majom szeretet a legelterjedtebb szeretetforma. Majom szeretet. Mert ahol hiányzik az igazságot, nem beszélhetünk szeretetről. És ezt teszi szóvá Kosztolányi, erre mondja azt, hogy azok szeretnek engem, még a hozzám legközelebb állók közül is, a feleségem, a gyermekem, aki ver engem. Aki ver engem. Mert a verés az őszinte, abban legalább nincs alakoskodás, abban van egy bizonyos felelősségérzet is, egy törődés. Hát ver engem, de legalább velem törődik. Ebből a szempontból a magyar költészetnek egyik legérdekesebb megnyilatkozása, mert ezt más magyar költő ilyen pregnánsan nem fejezte ki. Én nem panaszlom, hogy szerettem, és hogy szeretni fájt nagyon. Micsoda befejezés ez? Verjétek a jobb és bal arcom, szívekkel verjetek agyon. Igen, a mi világunkban a szeretet azért a szenvedésbe kerül, a fájdalomba kerül. Mert akiket szeretünk, és például csalódunk bennük, vagy a másik végletem, vagy ami rossz történik velük, az mindig szenvedéssel, fájdalommal jár. A mi világunkban olyan vegytiszta szeretet nincsen, amire Isten teremtett bennünket, és ami majd lesz az örök életben. Aki másokat szeret, az nagyon sok fájdalmat gyűjt be magának, az nagyon sok szenvedésen kell, hogy átmenjen. De ennek ellenére vállalni kell a szeretetet. Én nem panaszlom, hogy szerettem, és hogy szeretni fájt nagyon. Verjétek a jobb és bal arcom, szívekkel verjetek agyon. Mondom, hogy érdekes, sokszor olyan végletességbe menő vers, úgy azt gondoljuk, hogy ez túlzás, vagy ezt nem értjük, de azért mentem egy kicsit mélyre, és jelöltem meg a végső gyökeret, és a végső gyökér az, hogy a szeretet és az igazság, már mindig így jelzem is a két kezemmel, hogy az emberi világban a szeretet és igazságnak a megbonthatatlan összekapcsolódását nevezhetjük csak szeretetnek, és igazságnak is, mind a kettőnek. Tulajdonképpen amivel mi gondolunk, és amivel mi sokszor élünk, hogy azt mondjuk, hogy igazságos vagyok? Hát igen, azokkal az emberekkel, akiket nem annyira szeretek. Szeretek? Hát igen, azokkal az emberekkel, akiktől meg elhallgatom az igazságot. Ez a nagy probléma az életünkben. Ennek kell újra összetalálkoznia, és erre mondja a Biblia, hogy erre csak egy valaki ad nekünk tökéletes példát. Ez az az Isten, akit amikor elküldte Jézust, akkor azt mondja János 1.14, ő teljes volt kegyelemmel is, tehát mind a kettővel teljes volt. Mert ha a szeretet nem teljes az igazsággal, akkor nem szeretet. Ha az igazság nem teljes a szeretettel, akkor nem igazság. Önmagában nem is állna meg ez, hogy igazság meg szeretet. A kettő csak együtt áll meg. És erre az élet gyakorlatában rá kell, hogy jöjjünk. Ez meg kell, hogy alázzuk magunkat, hogy nem tökéletes a mi életünk, de lehet tökéletes az életünk, ha ezt valakitől megtanuljuk. És azt gondolom, hogy ténylegesen nehézség az, hogy akit én szeretek, annak meg is mondjam az igazságot, erre készülni kell. Ezt nem lehet a pillanat hatása alatt megtenni, erre készülni kell, ezért a Biblia szerint imádkozni kell. Időt kell ráhagyni, hogy meg kell várni a kellő pillanatot, amikor én szeretettel, de az igazságot a másik tudomására hozom. Még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy talán elviselhetetlen lesz számára. De addig kell várni, ameddig az az érzés felülkerekedik, hogy ezt mindenképpen meg kell mondani, mert a mentővet be kell dobni, és a mentőöv, ami az embert kimenti a hazugságok és gonoszságok tengeréből, az a szeretettel párosult igazság. Igen, hát a magyar költészetben érdekes módon a magát ateistának mondó Kosztolányi tudott ilyen mélységekbe lemenni. mert volt neki egy nagy kortársa is, akit ő sokat támadott, aki megint csak átélte a szeretettel kapcsolatos dolgokat, de neki volt egy nagy hibája, hogy sokszor pózolt, és ezt Kosztolányi nem is szerette, hogy Ady Endre annyit pózol. Neki is rohant a 20-as évek végén, ugye a híres Toll című folyóiratból kiinduló Ady vita, a magyar irodalom történet egyik leghíresebb vitája, hogy Kosztolányi nagyon nekiment Adinak, aztán Babits véte, hatalmas nagy irodalma kerekedett ennek a dolognak, de hogy lássuk, hogy Adinak is mi volt a problémája a szeretettel, az egyik leghíresebb verse 1909-ből a Sem utódja, sem boldog őse. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces, messze fény, lidérces, messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Erik Fromm nagy könyvet írt a Szeretet művészete címmel. Többször ajánlottam a kedves hallgatóknak, hogy ezt az 1955-ben New Yorkban megjelentetett könyvet, amit most már több mint 10-szer adtak ki Magyarországon. Itt Miskolcon is azért jó antikvár van, biztos be lehet szerezni. Ne tessenek elfelejteni, elolvasni. Erik Fromm a szeretet művészete. És ott azt mondja Erik Fromm, hogy az a borzalom a szeretettel kapcsolatban, hogy az emberek legnagyobb tömege csak akkor beszél szeretetről, ha őt szeretik, vagy azt érzi, hogy őt szeretik. Most Ady ennek ad hangot, mert minden ember hajlamos az elkülönülésre, hajlamos arra, hogy éjszakfok, titok idegenség legyen. Az ember nagyon keresi a magányt. Gyerekkorától fogva az ember nagyon szeret becsukózkodni, és kizárni másokat, és kizárni a világot, közben pedig ettől szenved, hogy amit így mond ki, hogy szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valaki. Az emberi világban a legnagyobb probléma, ami a teremtettségünk óta megbomlott, és a legnagyobb problémát szerzi, az a szeretetnek a hiánya, vagy a szeretetnek a nem tiszta volta. Önök is végigélték azt, amikor itt Magyarországon téglábor paprikát hamisítottak. Ugye, tesznek rá még emlékezni, jó néhány ember meghalt. Megvette a téglaport, megette gyanútlanul, azzal csinálták az ételt, és bele is haltak itt Kelet-Magyarországon, Debrecen tájékán, közzé is tették. Önök is tudják, hogy a dízel olajat hányszor hamisították már a 90-es évek elejétől. Olcsóbb olajat akartam én is tankolni, beltankoltam ezt bizonyos kutaknál, tönkrement a olcsó akartam lenni, és tönkrement a gépjármű. Azért idézem ezt a két példát, mert ezek bosszantó és vérlázító hamisítások. De azért idézem ezt a két példát, hogy arra mutassak rá, hogy ezen a világon leginkább a szeretetet hamisítják. Annyi szeretet hamisítás van forgalom, hogy azt nem lehet elősorolni. Ugye a szeretettel sok embert le lehet venni a lábáról. Tessenek meggondolni, hogy a fiatalok, amikor becsapják egymást, a tizenévesek szerelem címén eljátsszák azt, hogy a másikat szeretik. Mire szeretik? Arra az egy órára? Hogy van az, hogy a szeretet címén követik el a legotrombább bűnöket? Emberek összekötik a sorsukat felnőttként, vagy házasságban, vagy együttélésben, és aztán ott hagyják a másikat, akire azt mondják, hogy így és így szerettelek, és tönkreteszik a másik. Ezt a szeretet címén csinálják. Az Isten nevével, meg a szeretet nevével sokkal többen visszaélnek, mint a paprika hamisítással, vagy a gázolaj hamisítással. Tönkre lehet tenni a félvilágot azzal, hogyha nem ismerjük meg, hogy mi az, hogy igazi szeretet. Egyszer tessenek leülni magukban a szobában, és tessenek végig lapozgatni az emlékezetet, hogy hol tanultuk meg mi az igazi szeretet. Én emlékezem, hogy a 60-as években Én egy nagyon szerető családban nőttem fel, négyen vagyunk testvérek, de erre még rátett az is, hogy két házzal odébb élt a nagynéném, akinek nem lehetett gyermeke, és a nagynéném és a nagybátyám az összes szeretetüket mi ránk, tehát mi nem csak a szülőktől kaptunk szeretetet, hanem még kaptunk egy óriási dózist. Még a nagynéni, nagybácsi is, mindig átmehettünk hozzájuk, mindig annyi idejük volt, amennyi kérdésem volt. Na, csak egy kis jelentet hadd idézzek fel, a 60-as években föltalálták nálunk a Balaton szeretet. Én emlékezem erre a dicső pillanatra, mintha ma lett volna. Amikor a Bambit is feltalálták, arra is emlékszem, azt a kátránylevet, amit mi annyira szerettünk, hogy a rokonaink kijöttek a sorúba, hogy én eltettem a jó ribizzi levet, meg megylevette, meg iszod, akkor nem tudták még, hogy szintet. Csak mondták, hogy a kátránylevet iszod, mert jól megvan, bolondítva ott mindennel. De hát ugye megbolondítottak bennünket. Na, Balaton szeret. Áthív engem a nagynéném, akiről tudtam, hogy nagyon szeret, ugye én voltam a legkisebb, és beszélgettünk, és mielőtt elváltunk volna, azt mondta, hogy most ülj le, fiacskám, és elém tette egy Balatonszeletet. Ez nagy dolog volt akkor Balatonszeletet kapni, és azt mondta, hogy ez itt fogyaszd el. Hát mondom, miért fogyasszam el én itt? Én hozzá voltam szokva, hogyha kaptam valamit, főleg ilyen édességeket hazavittük, és akkor négy részre elosztottuk, hogy mindegyik testvér kapjon belőle. Azt mondja, ezt csak neked adtam. Ezt itt meg fogod enni, mert itt nagyon jól tudta, hogy hazaviszem, négy része fogom. Hát leültem, mindenkit biztosíthatok, hogy az a Balatonszeretet nagyon keserű volt. Nagyon keserű volt, bár ugye édes a Balatonszeret, de azzal a tudattal leülni, hogy engem szeretnek, kitüntetnek egy Balatonszerettel, és nekem le kell ülnem, és ott szép, és azt mondta, élvezd minden falatját. Azt mondja, hogy... becsüld meg, nem kell olyan gyorsan ham-ham-ham, hanem szépen lassan még beszélgetünk. Na, néhány hétig ment ez a dolog, hogy én mindig kaptam a Balaton szeretet, ritkítottam azután a látogatásokat, és elgondoltam, hogy nekem ilyen áron nem kell a Balaton szeret. Mert a szeretet az, hogyha én nem tudom másokkal megosztani, akkor én nem, azt nem szeretetnek élem át. Lehet, hogy ő szeretetnek élt át, hogy a kis nyugdíjából megvette minden héten, vagy már előre a Balaton szeretet, és hogy milyen öröm. Hát elnézést, hogy ilyen apróságokkal terhelem önöket, mert most biztos ezért nem nagyon díjaznának, de hát akkor ilyen világ volt a 60-as években. És akkor kezdtem én el komolyan gondolkozni azon, hogy mi ez, hogy szeretet. Mert az a szeretet, ha más valaki érzi, hogy engem szeret, de nekem egyre keserűbb ez a szeretet. Mert amit nem tudok mással megosztani, az nekem nem esik jól, és az nem szeretet. Na, így lapozgassunk, menjünk vissza az életünkbe, hogy mikor, hogyan tanultuk meg, hogy mit jelent a szeretet, idegenektől tanultuk meg. Vagy olyan helyzetekben, váratlan helyzetekben, amikor valaki nekünk nem a rosszat adta, amire pedig hát úgy nézett ki, hogy rosszat kapunk, és mégis valami módon jót adott nekünk. Hallom, hogy az olaszok úgy mondják a szeretni kifejezés, hogy jót tenni és jót akarni. Na de ki az, aki tudja, hogy mi a jó? Mert aki tudja, hogy mi a jó, az szereti az embereket. Például lehet az embereket szeretni, hogy szerintem ez a jó, így fogadd el, eszi, nem kap mást, de lehet, hogy az nem szeretet. Tehát biztos, hogy a szeretetet nekünk tanulni kell, ebben igaza van Erich Frommnak, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen nagyon primitív felfogás az, hogy az emberek 90%-a csak akkor beszél szeretetről, ha őt szeretik, vagy ő úgy érzi, hogy őt szeretik. Hát ez egy nagyon primitív felfogás. Mert lenne még egy lépés, mondja Erich Fromm, hogy te is szeress másokat. Lenne még egy lépés, egy harmadik lépés, hogy ne csak a szűk hozzád közel állókat szerest, hanem egyre nagyobb részben. Lenne még egy lépés, hogy még az ellenségeidet is. Lenne még egy lépés, hogyha bevallanád, hogy a szeretetet meg kell tanulni. Mert sokszor úgy veszik az ember, hogy szeretet, most mit beszéljek el? Most vagy van, vagy nincs. Olyan a szeretet, mint a gaz. Az nő, vagy nem nő. Ha nő, akkor van. Ha nem nő, akkor nincs. Igenis a szeretetről komolyan kell beszélni, és a Bibliának az első nagy tanítása, amit ez mondom, magyar költészetben Kosztolányi jut egy kis közelségbe, hogy a szeretet csak igazsággal együtt szeretet. Ezt nem hiszem, hogy most önök 5 perc vagy fél óra alatt meg fogják érteni, én sem értettem meg, csak mondom többször is, hogy tessenek ezen gondolkozni, hogy a szeretet csak igazsággal együtt szeretet. Az igazságot követvén szeretetben mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a fej a Krisztusban. Krisztustól lehet megtanulni azt, aki a jellemében, az életében tökéletesen párosított, hogy szerette az embereket, szereted, ez nem annyit jelentett, hogy bármit is eltitkolt volna, elleplezett volna előlük, igazságos volt az emberekkel, igazságos volt, de ez nem jelenti azt, hogy ne kedvesen, ne szívélyesen lett volna igazságos. Düvel nem lehet igazságosnak lenni. Haraggal nem lehet odavágni a másik ember képébe az igazságot, mert az már nem csak, hogy nem szeretet, de nem is igazság. Egy másik nagy dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a Bibliának egy másik egyen nagyon érdekes kijelentése a szeretettel kapcsolatban, hogy a szeretet nem érdem, hanem tartozás. Ugye általában mi, hogyha szeretünk, akkor egy olyan jóleső érzés és egy olyan öncirógatás lép fel bennünk, hogy én mennyire képes vagyok szeretni XY embereket. Főleg, hogyha olyanokat is szeretünk, akiket tényleg mások nem tudnak szeretni, vagy nem akarnak szeretni, még inkább növekszik bennünk egyfajta büszkeségtudat, hogy mi tulajdonképpen milyen jó emberek vagyunk, mert szeretni méltóztatunk. A szeretetet érdemként éljük át. És Pál apostol mondja a Római Levél 1. és 13. fejezetében, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Elrejt egy kifejezést, hogy a szeretet az nem érdem, hanem tartozás. Mi, ha valakit szeretünk, akkor mi tartozunk neki azzal, hogy szeressük őt. Miért? Azért, mert ha valaki megismerte azt az Istent, akitől mi elfordultunk, de ő mégse fordult el tőlünk, azt a Jézus Krisztust, aki mindenkihez utat igyekezett találni, akkor mi a másik emberre nem úgy tekintünk, mint hogy most milyen nagy kegy, hogy én figyelembe veszem a másik embert és szeretem, hanem úgy tekintünk a másik emberre, ha ő még nem ismeri ezt az Istent, nem ismeri ezt a Jézus Krisztust, akkor én tartozom neki, hogy megmutassam, hogy ki ez az Isten és ki ez a Jézus Krisztus. Tehát az részemről a szeretet tartozás. Ezt le kell rónom, ezt a tartozást. Ez nem kegy a szeretet, a szeretet tartozás. És a harmadik dolog, amit a Biblia hangsúlyoz, hogy ezt a tartozást nem emberi erőből kell lerónom, soha nem lehetek büszke, soha nem lehetek önelégült. Miért? Mert ehhez a tartozáshoz mindig Isten ad erőt. Ezért én minden fejezethez írtam egy bevezetőt, és a bevezetőben ezért idézek egy francia írót, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen szeretetről beszélni nem is lehetne az emberi világban, csak viszont szeretetről, mint ahogy az emberi világban adásról se lehetne beszélni, csak továbbadásról. Amit te kaptál az Istentől, ha te átélted, hogy az Isten téged hogy szeret, hogy minden méltatlanságot, hibád ellenére az Isten nem mondott le rólad, újra adott lehetőségeket, újra adott kegyelmet, akkor neked ezt az Istent megmutatni a másik embernek könnyűszerrel meg lehet, mert tulajdonképpen a másik embernek csak továbbítani kell az Isten szeretetét, tovább kell adni az Isten szeretetét. És egy nagyon fontos bibliai összefüggés, hogy a szeretet tartozás, és ezt a tartozás könnyen ki tudjuk egyenlíteni, mert nem a magunk szeretetéből kell adnunk, a magunk szeretete az mindig nagyon törékeny, és a Biblia az emberi szeretetet egy érdekes hasonlattal írja körül, Hósás könyve 6. fejezetében azt mondja, az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és korán múló harmat. Az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és korán múló harmat, vagyis gyorsan elmúlik. Mert ha én szeretek valakit, de csak emberi szeretettel, és ő nem válaszol pozitív módon az én közeledésemre, akkor én visszakozom. Ez az emberi szeretet. Az emberi szeretet, ha nem kap visszacsatolást, nem kap viszontválaszt, az olyan, mint a reggeli felhő és korámuló harmat, fölkelsz, felhő van az égen, térülsz, fordulsz, már nem látod a felhőt. Harmat ott volt a fűszálakon, feljött a nap egy-két óra alatt, az teljesen száraz, tökéletes hasonlat. Az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és korámuló harmat. Milyen az isteni szeretet? Az isteni szeretetről a szeretet himnuszában Pál apostol a 1 Korintus 13.8-ban ezt az egyszerű kifejezést mondja, az isteni szeretet soha el nem fogy. Az akkor is működik, ha nem kap viszonzást. Isten akkor is szeret, ha az emberek undorodva elfordulnak tőle. Isten akkor is közelít az emberekhez, amikor az emberek az Isten tagadják, gyalázzák, káromolják. Az Isten akkor is közelít az emberekhez. Az emberi világban is csodálatos dolog ez. Nemrég veszítettem el egy nagyon kedves embert, Máté Szalkán, aki eljárt az előadásaimra, egy óvónő volt, és hát Hodászon, ha mond ez a név önöknek valamit, Hodászon volt óvónő, hogy volt, amikor egy feldühödött asszony egy ilyen vas csővel közelített az óvoda felé, hogy ő megöli ezt az óvónőt. Mert mit tudom én, a gyerekének mert valamit mondani, hogy ne legyél nagyszájú, vagy ne legyél szemtele. És a másnap reggel jön ez az asszony, ilyen nagy, ilyen másfél méteres vascsővel, így már üvöltöz az utcán az óvoda felé, hogy most ő az óvónőt egyszerű módon átsegíti a halálon. És ő meg kiment az óvoda kerítéséhez, és mosolyogva kérdezte, hogy miben lehetek a szolgálatára, mit tetszik parancsolni. És néhány perc alatt leszerelte ezt az asszonyt. A Bibliában egy nagyon nagy történet, Sámuel első könyve 25. fejezetében, azt mindenkinek érdemes elolvasni, egy Sámuel 25. fejezetében, hogy egy feldühödött embert, egy indulatos embert, hogyan lehet szeretettel, tapintattal, tisztelve az emberi szabadságát és jogait, de mégis a szívéhez elérke, mégis a lelkiismeretét megszólítva, hogyan lehet leszerelni? Ez az Abigail és Dávid története. A feldühödött 4 napja nem evő Dávidot, aki az éhségében azt mondja, hogy nekem ilyet üzen egy földbirtokos, hogy nekem semmit nem segít, és nincs mit ennem, innom a katonáimmal együtt, akkor mint a kutyát meg fogom ölni, és mégis Abigail, ez valami csodálatos dolog. Volt egy ilyen sorozatom, hogy a Biblia legszebb története, és ott is külön előadást tartottam erről, hogy hogyan lehet egy indulatos, magából kikelt, és a maga igazsága elborítja a fejét, mint egy vérömlény, és hogy lehet az ilyen embert leszerelni. Ezt a 3 dolgot azért érdemes megjegyezni. Amit a Biblia mond a szeretetről, és amit említettem önöknek, hogy a Biblia nem osztogatja olyan könnyen a szeretet kifejezést. A Biblia először is azt mondja, hogy a szeretet csak igazsággal együtt szeretet. A Biblia másodszor azt mondja, hogy a szeretet tartozás, és harmadszor azt mondja, hogy a szeretet az továbbadás. Nem magunkból adjunk. Amit magunkból adunk, az fertőzött sok mindennel, és kétértelmű és nem tiszta dolog. Amit Istentől kapunk, átéltünk, megértettünk, és azt adjuk tovább az embereknek, abból lehet valami az emberek életében. De kedves hallgatók, megyek tovább a magyar költészetbe, hogyha azt tetszenének tőlem kérdezni, hogy melyik az a magyar költő, akinek az egész életművében a legtöbb mondani való gyűlt össze a szeretetről, akkor én a következő költőt mondanám, aki például ezt írta. Makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet, melyet kifejtett, s darabokra vágott, de mélyben, egyben él, aki szeret. Döbbenetes 3-4 sor. Makacs elmúlás tolja maga előtt a világot, mint bányász a szenet. Ugye eltesznek tudni képzelni a dolgot, bányászok lemennek, szenet kirobbantják, beteszik a csillékbe, melyet darabokra vágott, de mélyben, egyben él, aki szeret. Mi a szeretet? A nem kibányászott energia. A nem kibányászott darabokra, mélyben, egyben, a szeretet valami egység, valami nagyon kemény, nagyon határozott, nagyon sok erőt adó egység, ami nagyon mélyen fészkel, de mélyben, egyben él a kiszeret. Erre szoktuk mondani, hogy vannak emberek, akik egy szemvillanásból megértik egymást, félszavakból megértik egymást. Nekem egyik professzorom szokta mondani, hogy ugye tudod, mi csak egy vagy két évenként beszélünk, akkor itt csak telefonon. De hát mi megértjük egymást, nekünk talán nincs is szükségünk minden hónapban beszélni. De mélyben, egyben él, aki szeret. Ez az a költő, aki, ha magyar költészetből csak két sort kellene kiemelnem a szeretetről, mindig ezt a két sort mondanám. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál, és így nem szerethetsz. Ez számomra a magyar költészet két legnagyobb sora a szeretetről. Miért? Mert azt mondja, megcsaltak, úgy szerettek. Én megmerném kockáztatni, hogy mi, akik ide születtünk erre a világra, csak akkor kezdtük megismerni a tiszta szeretetet, amikor Isten által és a Biblia által döbbentünk rá arra, hogy mi az, hogy tiszta szeretet. Az anyai szeretet se tökéletes szeretet, az apai szeretet se, a testvéri sem. Jézus világosan mondta, hogy ki az én anyám és kik az én testvéreim. Aki a mennyei atyám akaratát cselekszi, az a fi testvérem, nő testvérem és anyám. Én is meg vagyok győződve, hogy az én életemben is sok ilyen Balaton szelet történet volt. Például hadd mondjak el, nem csak a nagynénémmel, édesanyámmal kapcsolatban is az egyik legmegrázóbb élményem, amikor olyan 12 éves, már olyan siheder, kamasz gyerek voltam, és egyre többet ellenkeztem, vitatkoztam, ezt nem csinálom meg, azt nem csinálom meg. Egyszer édesem leült a konyhaasztalhoz, azt mondja, fiam, olyan szép volt, amikor kisgyerek voltál. Ebben minden benne volt, az egész fájdalom. Amikor kisgyerek voltál, akkor úgy szerethettelek, ahogy akartalak. De most már, hogy valami önálló kis valaki lettél, és visszabeszélsz, felvágták a gyermedet, ezt se csinálod meg, azt se csinálod meg, és benne volt ez a fájdalom, hogy na de... A másik embert szeretni csak akkor tudjuk, és így mutatom mindig az ujjammal, hogy akkor igazi a szeretet, ha ilyen. Hogy a másikon keresztül magunkat szeretjük. Mert leginkább ilyen szeretetformákkal találkoztunk, nem? Mert nagyon sokszor átéltünk ilyet, hogy az egyik szülő az egyik gyereket szerette, a másikat. Miért? Azért, mert rajta keresztül tulajdonképpen az maga elgondolását, vagy a maga mértékét, vagy a maga vágyait, vagy a maga céljait szerette azon a gyereken. Tehát nem magáért szerette. Ezért mondja Pál a II. Korintusi levél végén, én nem azt szeretem, ami a tiétek, én titeket, magatokat szeretlek. Na de míg ezt nem értjük meg, hogy a másik embert magáért, a másik emberért kell szeretni, szeretettel és igazsággal, a tartozásnak a kényszerével, a továbbadásnak a vágyával, amíg ezt nem értjük meg, addig mindig igaz ennek a költőnek a szava, megcsaltak, úgy szerettek. Mi a szeretetet tulajdonképpen egy becsapás formájában vettük magunkhoz, egy olyan ételként, amelyet a felnőttek úgy szolgáltak fel nekünk, hogy maguk sem tudták, hogy mennyire mérgezett falatok vannak. Én nem azt mondom, hogy teljesen mérgezett, hiszen nagyon sok őszinte, igaz szeretet formában, de ez a keveredés, amit a gyerekkorunktól fogja, ez a keveredéssel átérünk, hogy azért szerettek, mert jó volt bennünket szeretni nekik. Hány ember panaszkodik arra, hogy ő nem kapta meg azt, amire vágyott, vagy ami talán valóban objektív módon is igazságos lett volna, vagy másként tartották őt számon, nem őt magát, csak egy tulajdonságát szerették. Szerették azt, hogy még kisgyermek és nem kamasz. Szerették azt, hogy szép és még nem egy baleset után elcsúnyult. Tetszenek tudni, miért hozom ezeket a példákat, mert megint Pascal mondja számomra az egyik legnagyobb levezetése ez a Gondolatok című művében, amikor azt mondja Pascal, miért is szeretjük az embereket? Azért, mert szépek, aki szép, azt mindenki szereti. Mert fiatalok, hát fiatalok, öregeket, elcsúnyultakat, tehát fiatalok persze. Okosak, hát csak nem is az agyérelmeszesedéseket szeretjük. Hát azt mondja Pászkál, miért szeretjük az embereket? A szépségükért? A gazdagságukért? Az okosságukért? Hát akkor nem az embereket szeretjük, csak egy tulajdonságot szeretünk az emberekből. Akkor nem magát az embert szeretjük, csak egy tulajdonságot, ami számunkra kedvező. Na erre mondja ez a költőnk, hogy megcsaltak, úgy szerettek. És mi jön ezután? Csaltál. Mert mit tesz az ember? Felnő, és utánozza a felnőtteket, és úgy gondolja, hogy amit apuka, anyuka megmutatott, a környezet megmutatott, az az én életemben is be fog jönni, mert hát az ember azért nagy részben tekintélyelvű is, és lusta is, szereti a nyáj ösztönnel követni azokat, akik előtte mentek időben, tekintélyben, vagy életkorban. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál? És így nem szerethetsz. Ez egyszerre három gondolat. Megcsaltak, úgy szerettek, tehát mindannyian sajnos egy ilyen becsapásos szeretetet vettünk magunkhoz, addig még nem ismertük meg a teremtőnket és a megváltónkat. Meg vagyok győződve, hogy minden embernek csak egy nagy problémája van, az Isten és a krisztusi szeretetet, az agapét nem ismerte meg. Ez a legnagyobb probléma, innen ágazik ki minden probléma. Ezért minden ember csaláshoz folyamodik, ezért a sok kedveskedés, bókolás, ajándékozás, nem tudom én mi, ami elönti sokszor úgy a világot, hogy most már ugye tessenek meggondolni, hogy a karácsony is mivel jár, már több bosszankodással és elégedetlenséggel jár, mint igazi egyszerű örömmel, ami még 40-50 évvel ezelőtt a mi gyerekkorunkban volt. Elöntötte az üzleti szellem, elöntötte az, hogy mindenki rivalizál, meg nagy ajándék, de hol van e mögött az a tiszta, őszinte, egyszerű dolog, ami annyit jelent, hogy nem azért szeretem, mert magamnak jót teszek általa, nem azért szeretem, mert rajta keresztül magamat szeretem, hanem azért szeretem, mert jó, hogy van, és én őt, magát szeretem feltétel nélkül, és nem csupán a tulajdonságaért, hanem magáért, a lényért. Megcsaltak, úgy szerettek, csaltál, s így nem szerettek. Szerethetsz. József Attila, tudod, hogy nincs bocsánat. Kedves hallgatók, a magyar költészetben, de ez talán nem egy lélektani rejtély, hanem ez így is van az életben, azt tudta a legmélyebb dolgokat elmondani a szeretetről, aki a legkínzóbb hiányát érezte a szeretetnek. De más dolog, hogy én valaminek a hiányát érzem, és gyorsan betömöm pótlékokkal, és más dolog, hogy a hiányát érzem, de nem tömöm be pótlékokkal, hanem várok, remélek, és itt állok, mint József Attila a Talán eltűnök hirtelen című versében. Élete végén három nagy verse volt, amit a kabátjába rejtett, és Szárszón is azzal járt a halál előtt pár nappal. Talán eltűnök hirtelen című vers volt. Meg csodálatos befejezése van. Ifjúságom e zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy zörögnek. Ifjúságom, ez zöld vadon, szabadnak hittem és öröknek. Hol van itt szó a szeretetről? Kedves hallgatók, ott, és ezek már a befejező gondolataim, hogy a szeretet az olyan, mint egy hófötte hegycsúcs, a hófötte hegycsúcson sok minden összegződik. Szeretetről akkor nem beszélhetek, ha nincs szabadság. Ahol kényszerítenek embereket valaminek a követésre, ott nem nagyon beszélhetünk szeretetről. A szeretethez úgy hozzátartodik a szabadság, mint a tüdőnkhöz a levegővétel. Ifjúságom ez zöld vadon, szabadnak hittem. Ha az ember nem szabadon gondolkodik, szabadon dönt, szabadon fordul a másik ember felé, ott nincs szeretetről szó. A szeretetnek egyik lényeges előfeltétele, hogy ne kényszerítsenek bennünket a szeretetre, hanem a szeretet az egy példa megismeréséből, de önként folyjon a szívünkből, a lelkünkből. Ifjúságom ez zöld vadon, szabadnak hitem és öröknek. Mit tetszenek gondolni, hogy ha valaki csak úgy szeret, hogy itt élünk néhány évtizedig ezen a földön, és most hát szeressük egymást, gyerekek, ugye, mint a híres kuple, hogy szeressük egymást. Az élet úgyis tovaszál, sír, magába zár. Már szeressük egymást, gyerek. Igen, ez a legborzalmasabb gics, amit a magyar nép közé oda vetettek. Legborzalmasabb gics, mert ha nem örök a szeretet, hogy a költő mondja, ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. Az az igazi szeretet, ami örökre megmarad. Ha én nem hiszek az örök létben, az igazság és szeretet végső győzelmében, akkor lehet mondani, meg énekelni is, hogy szeressük egymást, gyerekek. Megint nincs sok köze a szeretethez. A szeretetnek szabadság a szülőhelye, a szeretetnek az örökké valóság a végső otthona, mert hiszen a Biblia legrövidebb meghatározása 1 János 4:8, Isten pedig szeretet. Isten nem halálra teremtett, nem elmúlásra teremtett, de nekünk a hamisságainkból, gonoszságainkból igazság által van kivezető út. Olyan igazság által, amely szeretet által párosult igazság. Ezért érdekes módon, hogy az ateista Kosztolányi után csak az élete végén a hit felé tájékozódó, ugye, mert József Attilának csak az utolsó 2,5-3 éve mutat fel olyan költeményeket, mint a kirakják a fát, a bukj föl az árból, a nem emel föl, és a többiek. De az ebben a korban írott, tudod, hogy nincs bocsánat című versében látom azt, hogy az emberi szeretetről kemény és kérlelhetetlen ítéletet mond, megcsaltak, úgy szerettek, csaltál, s így nem szerethetsz, és ezért a végső vers, melynek alkotóját önöknek kell kitalálni, következőképp hangzik. Ki így, ki úgy próbálja életét, nyugtalan szívét boldogítani. Minden napunk vadul, féltékenyen megújuló kegyetlen szerelem, mit nem merünk bevallani. Csak későn vesszük észre, ifjúi éveink múltán, mély reménytelene küzdelem, szerelmek nincsenek, vágyó szívünkhöz méltók, teljesek, csak egy van, egy, az örök szerelem. A magyar nyelvben a szeretet meg a szerelem gyakran ugyanaz a kifejezés, és a költő azt mondja, hogy a szó igaz értelmében csak egy szeretet van. Egy valaki méltó arra, hogy vele kapcsolatban kimondjuk azt, hogy szeretet, és a Biblia ezért is használja vele kapcsolatban hangsúlyosan, az Isten pedig szeretet. Még egyszer olvasom, örök szerelem a vers címe, ki így, ki úgy próbálja életét, nyugtalan szívét boldogítani, minden napunk vadul, féltékenyen megújuló kegyetlen szerelem, mit nem merünk bevallani. Csak későn vesszük észre, ifjúi éveink múltán, mély reménytelene küzdelem, szerelmek nincsenek, vágyó szívünkhöz méltók, teljesek, csak egy van, egy, az örök szerelem. 1963-ban írta, az isteni szeretet egyedüliségét felmutató rövid versét, nem tudom, hogy tetszenek-e ismerni, Csanád Béla. Tetszenek ismerni ezt a költőt? Én a versgyűjteményembe kevés papköltőt vettem be. Nem azért, mert nem olvastam volna egész gyermekkorom Mécs László, Sík Sándor, Puszta Sándor, Tűz Tamás, Jószerivel csak ezeket a költőket. Még Mécs Lászlóval találkoztam, amit biztos el is tetszenek hinni hajlott koromra való tekintettel. Elmentem egyszer Pannonhalmára, és úgy mondta, nekem Mécs Lászlót látnom kell. Hát Mécs László kimegy Franciaországba, és Paul Valéry, meg a legnagyobb francia költők állnak díszsort mellette, és a Valéri meghajol, és a hátán dedikálja a Mécs László a könyveit. Hát mondom, akkor ő a legnagyobb költő. Hát elmentem Pannonhalmára, szegény Mécs László delíriumos, italos állapotba találtam, alig tudott velem beszélni, szegény. És hát nagyon sok pappal és papköltővel kellett így találkoznom méltatlan körülmények között. Ez is érthető tulajdonképpen, mert a cölibátus nem isteni találmány, ez emberi találmány, és az egyedül létnek az elviselése. Nekem kellett eltemetnem 32 évesen egyik káplánunkat, aki Cseresznye és Baraszpálinkával segítette magát a más világra is. A mi környékünkön, Mosonmagyaróváron azt szokták mondani, hogy ha egy pap bekerül a kórházba, csak Mázsugorba halhat meg. Csanád Béla üdítő kivétel volt, ő egy alföldről származó, paraszti családból származó papköltő volt, a Jel folyóiratot, katolikus papköltő volt, a Jel folyóiratot alapította meg, kiadót is. Nagyon méltánylandó versei vannak, és őtőle néhány verset beválogattam, mint ahogy Tűz Tamástól, vagy Mécs Lászlótól nem válogattam be. Csak olyan verseket válogattam be ebbe a gyűjteménybe, amik nem pózos versek. Az, hogy valaki tud beszélni, az persze óriási kísértés a pózolásra. De azért mégiscsak azokat az embereket szeretjük, akik a legnagyobb beszéd, a legnagyobb megnyilatkozás során sem felejtkeznek el arról, hogy gyenge szánandó emberek vagyunk. Hogy is mondta Luther Márton? Koldusok vagyunk, ez az igazság. Koldusok vagyunk, ez az igazság. És ez a vers, hogy fel tudja mutatni, hogy egy igazi szeretet van. Az az igazi szeretet, amelyről Dante azt mondta, hogy ez a szeretet mozgat napot és csillagot. Ez a szeretet az, amit egy forrásból lehet megtanulni, aki az életét adta a barátaiért és az ellenségeiért egyaránt. Egy szeretet van, ami méltó az igazi szeretetre, mert benne mindig az igazsággal párosul a szeretet. Ő mindenki irányába le akarja róni ezt a tartozását. Senki nem távozik ebből a világról, míg meg nem tapasztalja ezt a szeretetet. Ez Petőfi egy gyönyörű versben, hosszú versben, tulajdonképpen elbeszélő költeményben örökítette meg, sokszor ajánlottam a kedves hallgatóknak, Bolond Istók. A Bolond Istókban van Petőfinek a legcsodálatosabb strófái Istenről, hogy ki az Isten, és Isten mindenkit, aki az ő kegyelméből ezt a világot meglátja, és az ő kegyelméből végigél akár 5, akár 50, akár 80 évet, megmutatja, érzékelteti vele, hogy mi az igazi szeretet. Sokszor hallom a panaszt, hogy főleg falusi emberek, férfi emberek nem tudják kimutatni igazán a szeretetet. Ezt tapasztaltam én magam is. Sokszor népcsoportokban, foglalkozási ágakban vannak ilyen visszatartó tényezők, ezért az előadás végén arra is szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, amire, mint bibliai példára még nem hívtam fel a figyelmet, hogy Jézus mely embernek a szeretetét állította a többi ember elé. Nem Isten, mely embernek a szeretetét. És ez asszony volt. Ez asszony ember volt. Mind a négy evangélium, tehát kivétel nélkül mind a négy evangélium megemlékezik arról, hogy a betániai vacsorát megörökítse. És a betániai vacsorában Jézusnak ezeket a szavait, hogy valahol a világon prédikálják az evangéliumot, erről az asszonyról is megemlékeznek majd. Miért? Mert Mária Magdolnában igazi hála volt, és igazi törekvés arra, hogy ki is mutassa a szeretetét. Ne felejtsük el, hogy a szeretet nem csak egy mély belső állásfoglalás, egy logikán alapuló döntés, hogy én csak akkor tudok jót tenni a másik emberrel, ha szeretem. De nem csak ez, hanem ez a szeretet, ez törekszik arra, hogy a másik embert biztosítsa a szeretetéről. A másik embert nem biztosító szeretet megnyilvánulások nem szeretetek. Ezért vállalva mindenféle kockázatot, főleg ha ilyen témákról kérnek engem beszélni, mindig el szoktam mondani, hogy számomra a nyitott házasság, az együttélés, ezt most én nem jogilag akarom ezt megközelíteni, a szeretet szempontjából egy nagyon súlyos arcul csapása az emberi nemünknek. Mert ha én valakit szeretek, megszeretek, akkor kutya kötelességem, az igazság szerinti kötelességem bebiztosítani arról, hogy mellette maradok, és azt mondja a Biblia, nem csak holtomiglan, holtáiglan, hanem így mondja 1 Péter 3:7, örökös társak vagytok az élet kegyelmében, örökre. Egy óráig szeretni az állati, egy egész életen át szeretni az emberi, az örök életig szeretni, ez az isteni. És ezért kell hangsúlyoznunk, hogy a szeretetnek a hűség, a másiknak a bebiztosítás, hogy rám számíthatsz, mert én időt fektettem abba, hogy megismerjelek, te 10 000 közül kitetszel a számomra, rajtad kívül nincs más, akivel ilyen kapcsolatba léphetnék, majd fogunk erről beszélni, ha még ebben az évben nem jutunk el ehhez a nagy témához, hogy mi az, hogy szerelem. De hangsúlyozni kell azt, hogy Mária Magdolnáról azért emlékezik meg Jézus, és azért állítja oda elénk, mert ez az asszony, ez kifejezte a szeretetét. A nem kifejezett szeretet, az veszélyes szeretet. Az megszűnő, elgyengülő szeretet. Ezért aki nem törekszik a szeretetének kifejezésére, mint a hűség bebiztosítására, annak van még mit dolgozni azon, hogy valakitől megismerje a szeretetet, és ezt a szeretetet adja tovább. Kedves hallgatók, tudom, hogy ez nagy téma, gondolkodtató téma, de azért megkérdezem, hogy ha valakinek kérdése van, hozzászólása van, még nem mentünk annyira ki az időből, még csak 4:40. Átadom a szót, ha bárkinek kérdése és hozzászólása van. Köszönöm szépen, ez teljesen így van. Tehát a szeretet egy hófüttet csúcs, és mondom, hogy sok minden, tehát ott találkozni kell a szabadságnak, az igazságnak, az alázatnak, a bölcsességnek, mert hiszen esztelen szeretet, az se szeretet. Bár sokan ma az esztelen szeretetet, emlékezem még, amikor olvastam a teológiai irodalomban még 30 évvel ezelőtt, hogy ilyeneket írtak, hogy az Isten szeretete egy esztelen szeretet. Mert ki tudja azt megmagyarázni, hogy bennünket ilyen hitvány alakokat az Isten miért szeret? Hát ez esztelenség. Mert ki szereti azt, aki visszataszító, aki rút, aki nem látja, hogy milyen mélyen van, és ott kérkedik lenne a mocsokban, hogy ő milyen nagy. Hát az Isten, ha bennünket szeret, az esztelen szeretet. Én azt gondolom, hogy az Isten szeretetében ott van a bölcsesség, hogy az Isten soha nem azzal azonosít bennünket, amik vagyunk, hanem amiké válni tudunk. És amivé lehetünk, az embernek mindig nagyobb a lehetősége, mint a valósága. Nem? Mert hogyha én a valóságomat, a mostani állapotomat tartom nagynak, akkor tulajdonképpen egy önelégült és egy zárt ember leszek. Az embernek az a lényeg, hogy fejlődésre van teremtve, és az Isten hű maradt az eredeti teremtő rendelkezéséhez. Nem esztelen az ő szeretete. Kétségkívül látja, hogy nagyon elromlottunk. Tehát nagyon mélyen, a mínuszfokokban vagyunk, nem a pluszfokok alján, a mínuszfokokban vagyunk. De azt látja, hogy előlegezett bizalommal, szeretettel, talán megolvad a jég, talán a páncélzatot levetjük magunkra, és engedjük a napfényt a bőrünkre. Tehát ezen alapszik, hogy amit egy nagyon egyszerű olasz vers így mond, hogy mi lumino di menso, végtelenséggel hajnalodom. Tehát a végtelenség, a végtelen lehetőségek, hogy holnap több lehetsz, ha megismered az Istent, ha elfogadod ezeket a törvényszerűségeket, akkor kijöhetsz ebből a gyalázatos állapotból. Hát ez, a szeretetben mély bölcsesség van, tehát a szeretet nem egy esztelenség. Tehát ha szeretetről beszélünk, tulajdonképpen mindenről beszélünk, mert minden szál ehhez a hófötte hegycsúcshoz fut össze, ezért nevezhetjük mondjuk a szeretetet az életnek a legnagyobb gyűjtő elemének, mert minden itt találkozik, és le lehet mérni, hogy hallottuk is, hogy ami nem hagyja meg az ember szabadságát, az nem nevezhető szeretetnek. Ami nem alázat például, az se nevezhető szeretetnek, mert a büszkeségben mi a szeretet? Úgyhogy nagyon nagy kérdésről beszéltünk, és hálásak lehetünk, hogy a Bibliának ennyi alapvető döntő kijelentése van. Például nagyon ajánlom önöknek, hogy tetszenek tudni, hogy ki az a bibliai szerző, aki a legtöbbet beszél a szeretetről. Mind a 14 levelében, így vagy úgy, de ez Pál apostol. Nem véletlenül ő írja a szeretet himnuszát, nem véletlenül ilyeneket ír, hogy ti férfiak szeressétek a feleségeiteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Ez például egy döntő kijelentés a Kolossé levélben. Vagy azt mondja egy másik levélben, a Galata levélben, hogy Jézusról, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Vagy azt mondja a második Korintus levélben, hogy én nem azt szeretem, ami a tiétek, nem a vagyonotokért szeretlek benneteket, nem az okosságotokért, hanem titeket, magatokat szeretlek. Én már szinte Ibsen pergüntjét látom ebben, amikor a hagymát hámozza, és akkor veszi le az egyes részeket, és hát ugye mi is egy embert úgy el tudunk, hogy most ez idős, vagy fiatal, vagy szép, vagy okos, vagy gazdag, és veszük ezt. Na de hol van az embernek a magva? Mi az embernek a lényege? Mert az ember nem csak a tulajdonságai összessége, az ember nem csak a számomra jó dolgoknak a kivonata, hanem valahogy minden embernek van egy belső, így mondja Pál, belső embere, egy belső maga. Na most túl kell látni a felszínen, túl kell látni a hám rétegen, és el kell érkezni a belső rétegig. Pirinszki János, ismerem. Ismerem Jézus éjszakáit és a ballator istentelen magányát. A jótett szelíd mezejét s a merénylő elhagyatott üszkös kezét a tett után. És ismerem a bárány vesztét. Úgy is, mint aki veszkődve topog halálos esése előtt, és úgy is, mint aki hitével a meleg belsőt keresi. Minden embernek van egy meleg belső része. Az az ember szereti a másik embert, aki nem ezért azért, hanem azért, őszintén azért. Ne azért, hogy olyan legyen, amilyennek én akarom, nem olyan, hogy az olyan legyen, ahogy én jónak látom, hanem azért ez Pirinszki is ebben a versben azt mondja, hogy egy valaki van, akitől ezt meg lehet tanulni, aki hitével a meleg belsőt keresi. Ez az egyik legszebb Krisztusról szóló vers a magyar költészetben. Az a cím, hogy ismerem.